A meghívásban arról volt szó, hogy mit vár Isten tőlünk, és ezt hogyan közöljük a gyermekekkel. A mostani órán egy kicsit nézzük meg, hogy mi történik, ha Isten megajándékoz bennünket, a megigazulásról valamennyit nézzünk meg és vegyünk át. Mi is igazából a megigazulás? Ezt már láttátok, ezt a képet, hogy mi is az evangélium, és feltétel a bűnbánat és hit, az ígéret pedig, hogy Isten új élettel ajándékoz meg, vagy megigazul. Most erről szeretnék egy kicsit beszélni. Vissza. A könyvben van a Westminster kiskápénak a 33. felelete, de minket talán jobban érdekel a Heidelbergi Káté kérdése és válasza, a 60. kérdés. Mit is mond a Heidelbergi K.T. a megigazulás kérdéséről? Fölolvasom, jó? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által igazulhatunk meg. Isten minden érdem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnt nem cselekedtem volna, és bűnös sem voltam volna. Ezt írja a K.T. nagyon szépen megfogalmazva, hogy mit jelent az, hogy Isten Jézus Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk, és úgy tekint ránk, mintha nem is lennénk, nem is követtünk volna el bűnt. Nézzük most meg egy igeverset ezzel kapcsolatban, hogy mit ír Isten igéje erről a kérdésről. Galata 2.16-ot ide kiírtam, és most azt kérném, hogy próbáljátok meg megszámolni, hogy ebben az igében akár pozitív, akár negatív módon hányszor van benne a megigazulás. Tehát vagy az, hogy ez a megigazulás, vagy hogy nem ez a megigazulás. Próbáljuk meg összeszámolni. Ki az, aki azt mondja, hogy egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször. Én ötnél teszem föl a kezemet. Én úgy számoltam, de ezt lehet második számolni, hogy háromszor van benne az, hogy hogyan nem igazul meg az ember, és kétszer van benne az, hogy hogyan igazul meg. Érdekes, hogy egy igeversben Pál apostol milyen sokszor elmondja, illetve körüljárja, hogy mi a megigazulás, és mi nem a megigazulás. Mit jelent ez a gyermek életére? Hát először is, hogy bűnbocsánatot kap. Elkövette a bűnt, de nem kap büntetést, mert Krisztus helyette már megfizette a kárt, a büntetést. Most kiosztanék néhány igeverset, és nézzünk a bűnbocsánatra nézve, hogy mit mond az az igevers, hogy milyen a bűnbocsánat, mihez hasonlítja. Első két ember, ti ketten, a Zsoltárok 103, 12-t keressétek meg, a következő két ember keresse meg a Mikeás 7-19-et, ti ketten jönnétek, akkor Kati, légy szíves. Ézsaiás 38-17-et, és akkor a maradék Ézsaiás 43-25-öt. Meg ma mindenkinek, vagy olvassam még egyszer? Zsoltárok 103-12, jó, ha fölírjátok, Mikeás 7-19, ez nincs benne a könyvben, Ézsaiás 38-17, és Ézsaiás 43-25. Hogy? 103-12. Na, első kettő, kész van a válaszsal? Mit mond az az igevers a bűnbocsánatról? Hogy valamilyen képet használ, hogy milyen mértékű, talán mondhatom, vagy szóval, milyen Istennek a bűnbocsánata. Igen. Jó, első kitárgyaljuk, és utána teljesen világos lesz, hogy mit akarok mondani. Akkor olvassátok fel az első igeverset, jó?
Amilyen messze van napkelet napnyugatból, olyan messzire veti el vékeinket.
Aha. Tehát azt mondja, hogy amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a vétkeinket. Milyen messze van napkelet napnyugattól? Akkor azt kérdezem, miért nem azt mondja az ige, hogy amilyen messze van éjszaka déltől, olyan messze vettem el az ige a bűneiteket? Hogy? És az éjszaka délt, azt nem? Jó, lehet ez egy magyarázat, de én nem ezt szeretném. Észak-dél az milyen messze van? X kilométer. Jó, most nem kell mondani, X kilométer, ugye? Innentől idáig. Napkelet, annyira napnyugattól milyen messze van? Meg lehet? Mindenhova, bárhova megyek, van még kelet, vagy van még nyugat. Tehát végtelen, ugye? Mert nincs egy olyan pont, hogy ez a keleti pont, ez a nyugati pont, és a kettő között megmérem. Tehát végtelen, ezért használja ezt a képet Isten igéje, hogy végtelen. Nézzük meg a második igeverset. Így van. Tenger mélyére veti a bűnünket. Van, többen idősebbek ismerik a pészképeket. Van egy ilyen vastag könyv, amiben ilyen evangéliumi képek vannak. A lapok is ismerik. És van egy olyan, hogy a tenger partján van kín egy tábla, hogy halászni tilos. Tehát Isten, amit a tenger mélyére vetett, azt nem szabad kihalászni, nem szabad előhozni, amit Isten egyszer megbocsátott, azt én nem hozhatom elő. Hányszor vagyunk mi úgy, hogy megbocsátottam, de következő veszekedésnél már azért a fejéhez vágom, hogy múltkor is, ugye? Tehát Isten bűnbocsánata, nem ilyen Isten bűnbocsánata oda vetette a tenger mélyébe, és az ott is marad örökre. Nézzünk meg a következő igét. Így van, hogy soha ne, többet ne lássa azt. Soha többé az elő ne jöjjön. Jó? És a következő, az utolsó, ti jöttek?
Én vagyok az, aki eltörjön álmosságodat önmagam vétkeidre, többé nem emlékezem.
Tehát ez is örökre. A bűnbocsánat. Sokan küzdködnek ezzel, hogy újabb és újabb bűnök jönnek föl. Ezért is fontos dolog, hogy Isten nem úgy bocsátja meg a mi bűneinket, hogy amit megvallottunk, azt megbocsátja, de nekünk vájkálni kell az életünkből, hogy hol van még valami bűn, amit nem vallottam meg, és egy állandó ilyen frázban élni, hogy mi az a bűn, amit még nem vallottam meg, és meg kell vallanom, mert Isten összes bűnünket és a bűnös természetünket változtatja meg, és az összes bűnünket eltörni. És ezt taníthatjuk, vagy tanítanom kell a gyermekeknek, hogy az Isten bűnbocsánata az végleges, igen. Tehát, hogy az ilyen. Mit jelent még a gyermek életére? Megkapja Krisztusnak az igazságát. Isten Krisztusért úgy tekint rá, mintha sohasem vétkezett volna. Ezzel kapcsolatban mindenképpen tanítsuk őket arra, hogy ha megtértél, nem leszel tökéletes, bűntelen, hanem Isten úgy tekint rád, mintha bűntelen lennél Krisztusért. De jönnek a kísértések is, nem tökéletessé tesz Isten, hanem a helyzetünket, Isten előtti helyzetünket, pozíciókat változtatja meg Isten. A meghívás lépéseit azt már vettük, most itt még egyszer elővettem, tehát emlékeztet, megmondom, hogy kinek szól ez az üzenet, emlékeztetem arra, amit már tanultunk, hogy te még bűnös állapotban vagy, emlékeztetem arra, amit már tanultunk, hogy mi a megoldás, Jézus Krisztus, Isten igéjével adok neki súlyt, hogy Isten ezt mondja neked az igében, és röviden megmagyarázom, hogy mit jelent a feltétel és mit az ígéret, és segítek neki abban, hogy mikor fordulhat oda az Úrhoz, és teheti meg ezt a lépést. Itt a könyvben még további tanításokról van szó, hogy mit munkál Isten a gyermek életében. Ezekről egészen röviden csak hadd beszéljünk. Újjászületésről tanítjuk, hogy most Isten új életet ad neked, mintha egy csecsemő megszülettél volna, mert eddig halott állapotban voltál. Az üdvösség, szabadulás a büntetéstől, a rabságtól, hogy Isten rajtad most már, Isten megszabadított téged a bűnei büntetésétől. Az örök életről ne úgy tanítsunk, hogy majd a halálod után kezdődik az örök élet, hanem azt olvassuk János 3.36-ban, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, nem lesz, hanem van. Tehát a megtérés, újonnan születéskor kezdődik el az örök élet, és a halál után a mennyben folytatódik. Szentlélek ajándékáról, hogy a megtéréskor, akkor Isten lelke beköltözik az életünkbe, bennünk lakozik. Nem kell ehhez egy külön élmény, nem kell ehhez különféle ajándékok, amelyet egyes közösségek hangsúlyoznak, hogy akkor lakozik a Szentlélek benned, hogyha ezt vagy azt, vagy azt, amazt az ajándékot megkaptad, hanem a megtéréstől Isten lelke benned lakozik. Amikor arról beszélünk, hogy honnan tudhatom, hogy egy gyermek megtért, akkor bizonyos változásokat fogok az életében felfedezni. Melyek lehetnek ezek a változások, amelyeket felfedezem? Hát egyik, amit mondom, hogy a bűnhöz való viszonya. Nem azt jelenti, hogy bűntelen lesz, hanem a bűnhöz való viszonya megváltozik. Eddig félváról vette, örült, hogy nem derült ki a dolog, és el volt intézve. Ha Isten lelke benne lakozik, akkor nyugtalanítani fogja a bűne. Eddig nem foglalkozott vele, de Isten lelke nyugtalanítja. Tehát a bűnhöz való viszonya. Aztán az igéhez való viszonya. Eddig nem érdekelte, nem is értette. Ezek után szomjas lesz Isten igéjét hallgatni, és Isten igéjét olvasni. Nagyon sokan elmondták, hogy miután újonnan születtek, nem tudták letenni az igét, és éjjel is azt olvasták, mert olyan éhség volt bennük. Isten lelke ezt is munkálja, hogy az igéhez való viszony megváltozik. És harmadikként említeném a közösséghez való viszony. Eddig kötéllel kellett elrángatni a gyülekezetbe, és ezután pedig örömmel megy abba a közösségbe, ahol a hívőkkel együtt lehet. Tehát nem tökéletessé válik, lehet, hogy éppen úgy káromkodik nagyot egy gyerek újonnan megtérése után is. De ő soha nem tanították őt erre. Ő nem tudja, nem ismeri az igét. Nem hallott erről tanítást. Otthon ezek a kötőszavak. Egészen természetes dolog, hogy ilyen szavakat mondanak. De ezért fontos, hogy tanítsuk aztán őket erről. És aztán még itt van az örökbefogadás, mint egy kép, hogy Isten gyermekévé lesz, jogokkal és kötelezettségekkel együtt. És most akkor én még egyszer elmondanám az összes szint, amit már egyszer elmondtam, és amit most tanultunk. És arra kérlek titeket, hogy a következő dolgokra figyeljetek. Ők ketten kapják az aranyoldalt, és figyeljétek, hogy milyen evangéliumi igazságokat magyaráztam meg, mit és milyen igével támasztottam esetleg alá, és milyen alkalmazásokat. Ti akkor ketten a fekete szín a tiétek, vagy amikor halljátok ti a pirosat, Dóra és Kati, ugye? Ibolya, rossz a szemüvegem. Jó? És akkor ti pedig a meghívást fogjátok figyelni, hogy azonosítottam-e a gyereket, emlékeztettem-e a bűnös állapotára, emlékeztettem-e a meghívás a üdvösség útjára, volt-e meghívó igevers, milyen igevers volt, magyaráztam-e, és segítettem-e őt abban, hogy mikor és hogyan fogadhatja be az Úr Jézust.